A kohéziós politika szerintem egy olyan terület lesz, egy felvonulási terület lesz a következő költségvetés tárgyalásakor. Én úgy gondolom, nehéz lesz megállítani azt a folyamatot, hogy onnan elvegyenek pénzeket.
Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk az Európai Unió belső reformja és a kohéziós politika. Időről időre felmerül az Európai Unió belső reformjának szükségessége két okból, egyrészt az eltelt időszak tapasztalataiból, másrészt pedig a majdani bővítéssel előálló új helyzet miatt. Mik most a fő irányok ebben a gondolkodásban az Európai Unió belső működésének megújítása kérdésében?
Azt látjuk, hogy legutoljára, ha szerződésmódosításról beszélünk, azért azt hozzá kell tenni, a belső reformokhoz nem feltétlenül szükséges a szerződés módosítani. De azért mindenki tudja, hogy a szerződés módosítása egyrészt nagyon nehéz, mert az előző időszakokban is sokszor láttuk, hogy akár egy ország is képes az egészet adaktára helyezni, felrúgni, ugye, hogyha nem szavazza meg a parlamentje, vagy pedig a népszavazáson megbukik, ilyen már volt az elmúlt időszakban. Tehát egy kockázatos és rengeteg energiát felemésztő vállalkozás. Ezért az elmúlt időszakban is voltak bizonyos belső reformok, nem látványos belső reformok, de ezeket eléggé sok esetben kifeszítették eléggé a rendelkezésre álló szabályokat. Sokat kellett jogászkodni annak érdekében, bizonyos helyzetekben, hogy beleférjen az adott szerződéses keretekbe. Továbbra is van egy vita róla, de szerintem nem is ez a vita lényege, hogy szerződésmódosítással szerezzenek-e érvényt a belső reformoknak, amelyekre nem csak az, hogy már ideje megérett a helyzet, hanem a bővítés előtérbe kerülése egyenesen kötelességévé teszi az Európai Unió számára azt, hogy megtegye ezeket, meghúzza ezeket a belső reformokat. Hiszen gondoljunk egy olyan helyzetet, amiben Szerbia és esetleg más országok belépnek az Európai Unióba, és a jelenlegi szabályrendszer alapján, például egy csomó területen az egyhangú döntés elve alapján kellene eljárni. Egyszerűen fönnáll a veszély annak, hogy az Európai Unió működése megbénulhat. Ha nem találnak eléggé ki kreatív megoldásokat, és én úgy gondolom, a kreatív megoldásokon lesz itt a hangsúly, de a kreatív megoldásoknak is előfeltétele lesz az, hogyha nem is szerződésmódosítás útján, hiszen van egy lehetőség arra az uniós szerződésbe, nagyon ügyesen becsempésztek egy olyan lehetőséget, amit sose használtak, úgynevezett átlépési záradék. Passerelle clause-nak mondják, átlépési záradék. Ez azt jelenti, hogy nem kell összehívni egy külön kormányközi konferenciát, és előtte esetleg egy időzőben mondom szerződésmódosító konventet, ami egy nagy gyakorlat, hanem lehetőség van arra, hogy az Európai Tanács, az állam és kormányfők testülete egyhangú döntéssel úgy döntsön, egyhangulag, hogy mondjuk bizonyos területeken módosítsák a szabályokat. Ez a gondolkodási folyamat egyelőre áll, nem indult el, van egy bizonyos menetrendje ennek. Ez a menetrend nagyon érdekes módon, talán látványos módon kikerülte Magyarországot, a magyar elnökséget, és a Magyarország után a lengyel elnökség következik. A lengyel elnökség alatt várhatunk bizonyos fejleményeket, arról szerint arra vonatkozóan, hogy egyáltalán milyen kérdéseket fognak napirendre tűzni, amiről a belső reform címén, amiről majd meg akarnak állapodni. És még egy dolog nagyon fontos, hogy tulajdonképpen sokszor azt elfelejtjük, de minden egyes 7 éves keretköltségvetés tárgyalása egy reform is egyszer. Hiszen nem csak önálló politikákról beszélünk, hanem arról beszélünk, a politikákat finanszírozni is kell. Amikor tehát például az Európai Unió pénzeken vitatkozik, ami mindig a legkényesebb művelet az Európai Unió szintjén, akkor azzal kezdik általában, hogy politikákról döntenek. Arról döntenek például, hogy a kohéziós politika fontos-e még számukra, vagy hogyha fontos is számukra, akkor a jelenlegi szinten megéri-e finanszírozni, vagy pedig megérett a helyzet arra, hogy a források egy részét koncentrálják és átcsoportosítsák máshová, illetve a kohéziós politikának a hatókörét is leszűkítsék mondjuk azokra a területekre, azokra a térségekre, amelyek legelmaradottabbak. Ugye van a kohéziós politikának a szerződésben van egy ilyen rögzített, mondjuk így missziója, feladata, ez pedig arra vonatkozik, hogy megpróbálja gazdaságilag, társadalmi értelemben és szociálisan is felzárkóztatni az elmaradott régiókat. Ez a kohéziós politika nem véletlenül a legeurópai politika valamennyi közül, hiszen ez egy nemes cél, egy nemes szándék, hogy mondjuk a német és a holland adófizetők ezzel járulnak hozzához, hogy a végeken a bolgárok és a románok is felzárkózzanak. Tudom, van neki egy olyan vonzása is, hogy természetesen cserébe meg az ő cégeik, hogy a periféria felé körülmények között tudnak befektetni, és sok profitot realizálnak, de azért az egy más szint megint, az egy más szint, hiszen a belső piachoz tartozik. Tehát sose úgy számolják ki a támogatásokat, meg a hozzájárulásokat, hiszen az egyik az ország adófizetők adják a pénzt, a másikból viszont sokszor cégek húznak hasznot. Aztán természetesen az a pénz, amit a cégek forgatnak, az akár tárgyiasolni tud egy a saját országban is, de sokszor ezeket befektetik újra máshol.
Ha már szóba hoztad a kohéziós pénzeket, a német pénzügyminiszter Christian Lindner fogalmazott meg néhány gondolatot az elmúlt időszakban erről. Milyen irányt követne ő? Kérdezem azért, mert Németország számít az Európai Unió egyik meghatározó gazdasági erejének, meg politikai erejének is, legalábbis eddig.
Ahhoz, hogy az Európai Unió meg tudjon felelni mindazoknak a kihívásoknak, amelyekkel most szembesül, ugye és ide soroljuk ugye a védelmi politikát, a klímapolitikát, a versenyképesség javítását, ami például feltételez még akár a versenyjogi politikának az átalakítását is, hogy a cégek nem menjenek el az Egyesült Államokba, amely nagyon kedvező feltételeket tudja elcsábítani, tehát hogy Európában megmaradjon az ipar például, iparpolitikát is. A világ pénze nem elég ahhoz, hogy az Európai Unió ezeknek a feltételeknek meg tudjon felelni. Mi a megoldás? A megoldás nyilván az lenne, hogy a költségvetés jelenlegi formájában nem elég, tehát legalább meg kellene duplázni, de nem elég megduplázni. Ugye a Németország, hangsúlyoznám, az egy a fő nettó befizető ország az Európai Unióban, tehát nem véletlenül, hogy a németek minden egyes ilyen felvezetés, amikor elkezdik a vita a 7 éves keretköltségvetésre, a németek az elsők, akik leteszik először is a pozíciójukat az asztalra, és én a mindenféle megjegyzéseket ebbe a kategóriába sorolnám. Tehát a Németország már most igyekszik kijelölni azokat a kereteket, vagy abba az irányba terelni a vitát, hogy a többieket ebbe az irányba próbálja terelni. Aztán a többiek is jelentkezni fognak, hiszen mindig vannak nettó befizetők, nettó haszonélvezők, kedvezményezettek, akiknek valahol ki kell majd egyezniük. Szerintem a németeknek a csapás iránya nyilván az lesz, és ez ugyanaz vonatkozik a hollandokra, az osztrákokra, az északiakra, azok, akik nettó hozzájárulnak a költségvetésnek, hogy ahelyett, hogy megnöveljük a költségvetést jelentős mértékben, szerintem erre is szükség lenne egyébként, elég, hogyha átcsoportosítjuk, a prioritásokat átrendezzük.
A belső elrendezése a költségvetésnek, a belső elosztás?
Igen, abszolút így van. És itt lép be az, hogy akkor hogyan vegyünk el pénzeket, és mire adjunk. Én azt látom, hogy az elmúlt évtizedekben, most utóbbi két évtizedről beszélünk, 2-3-ról, mindig az agrárpolitika és a kohéziós politika együttesen a költségvetés kétharmadát emésztik fel, teszik ki. Ez még egyeseknek még el is sok egyébként, ez már egy csökkenő tendencia, hiszen volt olyan időszak, mikor a közös agrárpolitika 70%-át szívta le a pénzeknek. De láthatóan a következő célpont igazából részben a közös agrárpolitika lehet, de a agrárpolitika azért nem kevésbé, mert a gazdáknak a kiábrándultsága és politikai ereje, politikai lobby ereje elég erős, illetve azt is látjuk, hogy mindez a társadalmi támogató, a pártok társadalmi támogatottságát tudja erodálni. És ezért a kohéziós politika szerintem egy olyan terület lesz, egy felvonulási terület lesz a következő több- és keretköltségvetés tárgyalásakor. Meglátjuk, egy évvel lesz a bizottsági javaslat, de én úgy gondolom, nehéz lesz megállítani azt a folyamatot, hogy onnan elvegyenek pénzeket és átcsoportosítsanak. Ezért valószínűleg arra kell koncentrálni majd, hogy ez a klasszikus feladata a kohéziós politikának megmaradjon, hogy az elmaradott régiók fölzárkózzanak. Például a déli országokban, Portugália, Görögország számos területe visszaesett, ugye a Covid miatt is egyébként, most már nem érik el a magyar szintet néha, vagy mondjuk inkább a magyar, a Csehország is beelőzött, meg Lengyelország is most a egyfőre jutott GDP alapján magasabb szinten van. Tehát úgy gondolom, hogy a kohéziós politikának le kell számolnia valószínűleg azzal, ami alapja, hogy minden régió számára elvileg van benne pénz, hiszen az adja meg a társadalmi bázisát, támogatottságát. És nem csak a kohéziós politikának, az Európai Uniónak is. Viszont kevesebb forrás van, ezeket jobban koncentrálni kell oda a feladatra, ahova valók, illetve meg kell találni azt a módszert is, amit a németek szintén azt hiszem bebesgetnek, hogy nem jó az a felhasználási metódus, amit most csinálunk, mert rengeteg pénz nem tárgyasul, nem vezet eredményre, nem vezet igazi reál fölzárkózáshoz, vagy reál jövedelememelkedéshez.
Tehát ez a kifizetések rendszerét érinteni?
A kifizetésekre, de még inkább a programozásra. Tehát, hogy mire fókuszáljon a kohéziós politika, mire adják a pénzt, inkább így fogalmaznék, hogy mire adjanak pénzt. Mert ugye most projekt alapú van, és persze, hogy hogyan fizetik ki a pénzt. Csak mondok egy példát, hogy az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy hiába ment rengeteg pénz elmaradott területekre, azok az elmaradott térségeknek a relatív gazdagsága nem nagyon nőtt, viszont elmaradott térségekben lévő nagyobb városoknak a fejlettsége meg kiugrott. Magyarán az azt jelenti, hogy egy bizonyos térségen belül is a nagyobb városokba vándorol a pénz, ahol a gazdasági tevékenységek folynak. Magyarán nem sikerült teljesíteni azt, hogy fölzárkóztassák az egész térséget, csak bizonyos részeit sikerült fölzárkóztatni, ami egy paradox módon az vezetett, hogy miközben Európai Unió szinten talán csökkentek a GDP-beli különbségek, tehát a fölzárkózás folyamata statisztikailag kimutatható, egy adott térségen belül sokkal jobban leszakadt a térségnek a fejletlen része a fejlettebb részétől. Ez egy olyan probléma, amit majd kezelni kell, és nyilván ehhez át kell majd egy kicsit a szereplőket is alakítani, át kell a kifizetések rendszerét is át kell alakítani, a logikáját a támogatásoknak, és én úgy gondolom, hogy itt azért a következő kohéziós politikáról beszélünk, itt több fog történni, mint az, ami mostanáig történt, hogy van egy adott politika, ami most már nagyon régóta létezik, és azt beírják a keretekbe, hosszas viták után be fognak írni számokat. Ennél sokkal többre lesz szükség most, és valószínűleg ez a kohéziós politikát nagyon át kell alakítani, olyan értelemben is, hogy célra vezetőbb is legyen. Mondok egy példát még, ami nagyon fontos szerintem is, hogy a bizonyos szempontból a városok állnak a kihívásoknak a középpontjában, hiszen ott központosul minden probléma, a levegő tisztasági problémák, az ipar, a migráns, rengeteg migráns is oda megy a városok ugye, vonzott területe, akkor a közlekedés, a folytogató közlekedési dugók, stb. A klímaváltozás, a forró városok, ugye az 50 fokos aszfalttal, meg stb. És a városoknak a mai napig nincsenek saját például alapjaik, nincsenek külön erre dedikált alapok. Itt valóban vannak, de azok nagyon kevesek erre a vonatkozásra. Tehát lehet-e teljesíteni például a klimapolitikai célokat úgy, hogy a városok nem kapnak ebben meghatározott mennyiségű pénzt. Van most is egyébként ilyen pénz, de ez nagyon édeskevés ahhoz. Ezeket a kérdéseket kell megválaszolni, miközben mindenki természetesen védi a kohéziós politikának azt az alapadottságát. Ez egyetlen olyan politikája az Európai Uniónak, amely több szinten működik, és előfeltételezi a kormányok, a régiók, az önkormányzatok és a kisfelhasználóknak az együttműködését is. Ugye vannak országok, ahol ez adottság eleve, szövetségi rendszerben működő országoknál ez nagyon régóta is jól működik, de például Magyarország egy teljesen túl centralizált ország, ahol a magyar kormány dönt arról, hogy önkormányzatok mennyi pénzhez juthassanak.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bobesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!